A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre több magyar vállalat lép be a kínai piacra, egyre több magyar vállalat kereskedik kínai partnerekkel, nő a turisztikai forgalom, és egyre több hallgatót fogadnak kölcsönösen egyetemeink. Értékelte Facebook oldalán a külgazdasági és külügyminiszter azt a bejelentést, miszerint újabb egy évvel meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét Kínába. Szijjártó Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy Xi Jinping kínai elnök kedden Párizsban bejelentette, hogy 10 Európai Uniós ország, köztük Magyarország állampolgárai számára újabb egy évvel, 2025 végéig meghosszabbítják a vízummentes beutazás lehetőségét. Nagyra értékeljük ezt a döntést, hiszen ez hozzájárul a gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és oktatási kapcsolataink további fejlesztéséhez, fogalmazott a tárca vezető. Hozzátette, hogy számunkra ez a döntés komoly könnyebbséget jelent. A kölcsönös tiszteleten alapuló jó együttműködés jegyében szerdától a Kínában működő magyar konzuli szolgálat az Európai Vízumkódexben rögzített 15 napos határidő helyett 48 órán belül elbírál minden üzleti célú magyarországi beutazás céljából benyújtott kínai vízumkérelmet, jelentette be Szijjártó Péter. Az elmúlt években a kormány egyik legfontosabb célja az volt, hogy segítse a kis településeket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Taktaharkányban, ahol a Taktaharkányi Szivárvány óvoda és bölcsöde bővítési munkálatait tekintette meg. A kormány mindezt azért teszi, hogy az ilyen településeken élők is megfelelő színvonalon tudják igénybe venni az állam és az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, emelte ki Zsigó Róbert. Megjegyezte, ennek a segítségnek a része a családok támogatása is, melyet azért tesznek, hogy minél több fiatal gyerekes család telepedjen le vidéki településeken, vagy maradjon ott és ott nevelje gyermekeit. Zsigó Róbert kifejtette, a kormány 2010-ben családbarát fordulatot hajtott végre, és olyan intézkedéseket hozott, amelyekkel az volt a célja, hogy minél több vágyott gyermek megszülethessen. Hozzátettem, ezen cél eléréséért az elmúlt 11 évben a kormány több mint 30 családtámogatási intézkedést hozott, és kiemelte, a gyerekek után járó adókedvezmények és az otthonteremtési támogatás mellett a bölcsödefejlesztési program is nagyon fontos a családok támogatására. Az Erzsébetvárosi Fidesz frakció szerint ki kell vizsgálni a Neider-Müller Péter polgármesterhez köthető súlyos korrupció gyanús ügyet, ezért rendkívüli önkormányzati képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezik, jelentette be a kormánypárt 7. kerületi polgármester jelöltje Budapesten. Benedek Zsolt a kerületi polgármesteri hivatal előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, a héten újabb Neider-Müller Péter közvetlen környezetéhez köthető korrupció gyanús szerződések láttak napvilágot, így már csak nem 50 millió forintnyi gyanús kifizetés köthető a polgármester vejéhez, illetve közvetlenül Neider-Müller Péterhez. A kormánypárti politikus elmondta, hogy a nyilvánosságra került dokumentumokból világosan látható, hogy a Neider-Müller Péter veje Horn Gábor érdekeltségi körébe tartozó Republikon intézet is kaphatott korrupciós megbízásokat a 7. kerületi önkormányzattól. A cégérdekeket képviselő lobbistáknak nincs helyük a fővárosi közgyűlésben, írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán. Egészen megdöbbentő, hogy kiket akarnak a fővárosi közgyűlésbe küldeni a magukat ellenzékieknek mondó politikusok, korrupció és kartelezés gyanújába keveredett cégek lobbistáit, fogalmazott Karácsony Gergely. Azt írta Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke, fővárosi listájának második helyén egy olyan cég jogtanácsosa áll, akivel szemben korábban épp a BKV indított versenyhivatali eljárást kartelezés miatt. Ez a cég pár hete éppen a jogtanácsos közreműködésével még azért lobbizott, hogy ne tudjam teljesíteni a budapestieknek tett ígéretemet, és a fővárosi közgyűlés ne fogadja el a dunai hajózási káoszt felszámoló új rendeletet, amely végre a budapestiek érdekeit részesíti előnyben a turistahajókat üzemeltető cégek érdekeivel szemben, olvasható a főpolgármester bejegyzésében. Végül az időjárásról. Holnap délen délkeleten növekedhet meg gyakrabban a gomoly felhőzet, és itt helyenként zápor egy-egy gyenge zivatar is előfordulhat. Észak-északnyugat felé haladva egyre kevesebb lesz a felhő, egyre több a napsütés. Az északkeleti szél több helyen megerősödik, a délutáni órákban 20-24 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Tóth Tihamér püspök. Szolnokon született 1889. január 14-én. Meghalt 1939. május 5-én. Tóth Tihamér hívő nagy családba született, szülei Tóth Mátyás és Brisztella Anna. Öten voltak testvérek, mindannyian fiúk. Tihamér még csak 6 éves volt, amikor édesapjuk meghalt. A szolnoki állami gimnáziumban tanult, majd a 6. gimnáziumi osztály elvégzése után Egerben lett diák. Már kispapként itt érettségizett, utána pedig Budapestre a központi papnevelő intézetbe került. 1906 és 1910 között a Pázmány Péter Egyetemen tanult. Nem szentelték fel társaival együtt, mert akkor még csak 21 éves volt. Tanulmányait Bécsben folytatta, majd 1911. június 27-én az Egri Szeminárium kápolnájában szentelték pappá. Első szentmiséjét Szolnokon mutatta be 1911. július 3-án. 1912-ben Bécsben doktorált. Állomás helyei voltak 1912-től Hevesen káplán, Gyöngyösön hitoktató, majd Egerben tanulmányi felügyelő és tanár az érseki líceumban. 1914-től 15 hónapig a harctéren tábori lelkész volt. 1918-tól a budapesti központi szeminárium prefektusa. Itt a lelkipásztori teendők mellett a pedagógia és a hittudományi szakirodalom művelésének fáradhatatlan apostola. 1921-22-ben egyetemi hitszónok, majd egyetemi tanár lett. Híres rádiószónok volt. Első rádióbeszéde 1926. január 31-én hangzott el a Magyar Rádióban. 1931-ben teológiai rektor. 1938. május 30-án veszprémi segédpüspökké nevezték ki Rott Nándor megyés püspök mellé. 1938. június 29-én szentelték püspökké az egyetemi templomban. Ő volt az első, aki a szemináriumban írógépet és rádiót vett, s mindig a legtökéletesebbet. Veszprémi segédpüspök korában pedig autót vásárolt. Nem luxus volt ez az ő részéről, hanem azért tette, hogy mindenkor vívmányait a lelkipásztorkodás szolgálatába állítsa. 1939. januárjától megyés püspök lett, de csak nagyon rövid ideig, mert május 5-én első pénteken este 11 órakor szíve megszűnt dobogni, és lelke visszaszállt teremtőjéhez. Agyhártyagyulladásban halt meg. Híres volt akkoriban a Levelek diákjaimhoz című ifjúsági jellemnevelő könyvsorozata. Ezeket 15 nyelvre lefordították és meg is jelentették. Megemlítem a következőket: a művelt ifjú, a jellemes ifjú, a vallásos ifjú, Krisztus és az ifjú. Rádióbeszédeivel sok embert nyugtatott meg és igazított el az istenkeresés útján. Szentbeszédeit ma is kitűnő forrásmunkaként használhatjuk. Prohászka Ottokárhoz hasonlóan őt is agyonhallgatással akarták elfeledtetni az emberekkel. Írásaiból olvasom. Ha szenvedéseimben a szenvedő Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan síralomvölgye, de legalább nem lesz síralomház. Akkor is hull ugyan a könnyem, de nem összetört lelkemből. Akkor is panaszkodom, de panaszom ima lesz, fönséges imádság. Akkor is lesz szenvedés, de nem lesz kétségbeesés. Márpedig nem a fájdalom öl, hanem a kétségbeesés, és nem az erő tart életben, hanem a hit. A mai idők apostolainak, papjainak egyik kezében legyen a Biblia, a másikban pedig a napilap. Ha hiszem az örök életet, azt, hogy az élet a földön csak kezdett, és az örök igazság trónja előtt vár annak folytatása, akkor nincs számomra megoldhatatlan problémája az életnek. Akkor nem tör össze a földi igazságtalanság, s akkor kitartok a legnehezebb küzdelemben is. Igen, e földi életnek csak akkor van célja, ha van folytatása az örök életben. A túlvilági élet hite nélkül elviselhetetlen kén lenne az élet. Tóth Tihamér püspök jelszava ez volt, a tűz soha nem mondja, hogy elég.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Ha én ördög lennék, és megbízást kapnék egy még nagyobb ördögtől, hogy tegyem tönkre az Isten által teremtett világot, pontosan azt tenném, amit most az ember. Siettetnék. Gyorsítanám a fejlődést, a történéseket, az információ áramlást, az érzelmi hatásokat, és mint tehetséges sátán pörgetni kezdeném a világot. Addig pörgetném, amíg ennek a pörgésnek a sebessége meg nem haladja az ember élményfeldolgozási képességét, az emocionális teherbírását, és ennek a súlya alatt meg nem roppan. Az embernek ugyanis van egy átlagos információfeldolgozási képessége és érzelmi teherbíró képessége. Ha ezt a modern technológia meghaladja, az patogén hatást kelt. Képzeljük el, ülök a tévé előtt, és a híradóban éppen egy volt diktátor által lelövetett emberek holtesteit exhumálják tömegsírból. Ha normális vagyok, ezen érzelmileg elborzadok. De mielőtt végigélném ezt a borzalmat, vált a kép, és bevágják egy művész együttes táncát. Már éppen örülni kezdenék, de ekkor újból vált a kép, és 4000 holtestet látok egy földrengés után. Épp csak a szívemhez kapnék, de már vágás, divatpercek. Mielőtt azonban a szám vigyorra húzódna a sok jó csajtól, vágás, jön a cunami. És így tovább. Kérdezem, megfelel ez egy ember emocionális élményfeldolgozó képességének? Mert ha nem, akkor az ördög jól csinálja. Mindent fel kell gyorsítani, és ebbe garantáltan mindenki belebolondul. Kedves barátom! Levelem kezdetén Popper Péter Hogyan válasszunk magunknak sorsot című könyvéből idéztem. Ugye te is sokszor érzed, hogy olyan, mint a kifordult volna a világa tengelyéből. Ösztönösen érezzük, hogy ez nem jó, nem normális. Úgy érezzük, hogy felgyorsult körülöttünk az idő. Pedig életünk legutóbbi 3 éve is ugyanannyi ideig tartott, mint például a 17 és 20 éves korunk között eltelt 3 év. Mégis úgy észleljük, hogy gyorsabban múlnak az évek, holott a napok és az órák a megszakott tempójukban telnek. Nézzük meg, miért van ez, és azt is, hogy tehetünk-e valamit a lassítás érdekében. Képzelj el egy homokórát. A közepén lepergő homokot szemlélve olyan érzésünk lehet, mintha az időt néznénk, amint lassan, egyenletesen és feltartóztathatatlanul halad. Minél többször fordítjuk meg az órát, észrevétlenül ugyan, de annál gyorsabban peregnek le benne a homokszemek. A belül lévő szemcsék ugyanis egyre jobban kimélyítik a középső nyillást, és közben egyre simábbra csicolják egymást. Így gyorsul fel az idő a régebbi homokórákban. Az idő persze ebben az esetben sem gyorsult, csak a mérésére szolgáló műszer torzulása miatt érezzük úgy. De mi a helyzet velünk emberekkel? Mi nem vagyunk homokórák. Már csak azért sem, mert a mi belső óránk nem jár egyenletesen. Gondolj csak arra, hogy milyen csigalassúsággal telik az idő unalmas várakozás közben, míg egy baráti beszélgetés alatt csak úgy röpül. Tehát a mi időérzékünk meglehetősen szubjektív, és leginkább a tudatunkban lévő tartalmak határozzák meg. Emlékezetkutatók megfigyelték, hogy ha idős emberekről emlékek elmondását kérik, akkor jóval több emléket mondanak a 20-as éveik környékéről, mint akármelyik más korszakból. Valószínűleg azért van ez így, mert ekkor történik velünk a legtöbb minden, leginkább olyanok, amelyek az identitásunkat kialakító és megszilárdító események életünkben. Időskorból visszatekintve tehát azért tűnhetnek éveink egyre rövidebbnek, mert a legtöbb kiemelkedő emlékünk 20 éves korunk környékéről való. Ehhez képest minden későbbi év egyre kevesebb eseményt tartalmaz, ezért egyre rövidebbnek tűnik, az idő gyorsulásának látszatát keltve ezzel. Kedves barátom! Láthatod, hogy időérzékelésünk és belső óránk normális esetben is megtréfál bennünket. A mai világunk azonban tényleg olyan, mintha mesterségesen felpörgette volna valaki. Olyan mértékű információ és eseménydömping zuhar ránk minden nap, szinte minden percben, hogy azt sok esetben nem vagyunk képesek feldolgozni. A megoldás az, hogy lassítanunk kell. Az élményeinket, legyenek azok jók vagy rosszak, hétköznapiak vagy ünnepiek, igyekezzünk minél mélyebben megélni. Legyen helye az életünkben mindezeknek. Kezdhetnénk a vasárnapok megélésével. Ehhez segítségünkre lehetnek 16. Benedek pápa gondolatai. A vasárnap a pihenés, a család napja, de mindenek előtt az Úrnak szentelt nap, amikor részt veszünk a szentmisén. Szétszóródott és szórakozott világunkban az evangélium arra szólít minket, hogy vizsgáljuk meg, képesek vagyunk-e Isten szavának meghallgatására. Mielőtt beszélnénk Istenről és Istennel, arra van szükség, hogy meghallgassuk szavát. Az egyház liturgiája ennek az iskolája. Hallgassuk meg az Urat, aki szól hozzánk. Kedves barátom! Ha meghalljuk a szavát, akkor vissza is térünk hozzá. Aki mindennek, így az időnek is az ura. Vele le tudunk lassulni még akkor is, ha a levelem elején található idézet írójának igaza van. A ferences atyák esztergomi diák éveink alatt sokszor mondták, hogy létezik a keresztény carpe diem is, éljünk e szerint. Ragadd meg a pillanatot, mivel Isten mindig hív téged, hogy neked ajándékozhassa üdvösségét. Jézusnak nyilvános működése alatt sokkal több és fontosabb dolga volt, mint nekünk, amit nagyon rövid idő alatt kellett elvégeznie, ő mégsem úgy tette ezt, hogy közben megszakadt volna a közössége az atyával. Rendszeresen visszavonult egy magányos helyre és imádkozott. Kedves barátom! Lassítsunk le tehát! Figyeljünk az Úr szavára, de ne csak vasárnap! Ragadjunk meg minden napot, mert hiszem, hogy az Isten országa a rossz kedvű boltosnak adott mosolyban, az odafigyelő és bíztató szóban, a meghitt házastársi kapcsolatban, a gyerekeknek mondott esti mesében és az Istenhez intézett imában rejlik. Ha nem rohanunk állandóan, ha nem siettetünk mindent, hanem inkább időt szánunk ezekre is, akkor teljesítjük igazán az Isten akaratát. Kedves barátom! Kívánom, hogy szeretteiddel együtt jól tud megélni az időt, annak a Krisztusnak a segítségével, aki a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival az irgalmas szamaritánosról szóló példabeszéd tanításáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ez alkalommal egy történetet hoztam számotokra. Ez a történet Jézus egyik példabeszéde, amellyel az írástudókat és velük együtt bennünket is tanít. Egy farizeus azt kérdezi Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy eljusson az örök életre. Szerintetek elképzelhető-e, hogy az írástudó, aki ugye a kor teológusa volt, egyházjogász, a Tóra erkölcsi tanításának szakértője, aki hivatásánál fogva nagyon jól ismerte a zsidó nép szent könyveit, ne tudta volna erre a kérdésre a választ. Ugye azt kérdezi, hogy mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre.
Hát Jézus tanításaiból biztosan gondolják, de szerintem még ők sem tudják felfogni magát az örök életet, ezért csak a tanításoknak megfelelően próbálnak élni és úgy cselekedni, és ezért talán ők el tudják képzelni jobban, mint mi esetleg.
Írás tudók, tehát hogy valamit tudnak, tehát ők nagyon ismerik az Ószövetség szövegeit, a zsidó nép szertartását, vallási életét, hitéletét, a hitvitáit, az évszázados hagyományait. Gondoljatok bele, hogyha egy mai paptólnak tennénk fel ezt a kérdést, akkor joggal várnánk, hogy tudjon rá válaszolni? Hogy atya, hát hogy jutunk el az örök életre?
Hát igen.
Hát igen, ugye végülis ez a feladata egy papnak, egy vallási vezetőnek, hogy ebben segítse a híveket, hogy eljussanak az örök életre. Mit gondoltok akkor, miért kérdezte Jézust? Ez nem egy nehéz kérdés volt.
Hát mert lehet, hogy benne bízott annyira, hogy ezt tőle kérdezze meg, és hogy tőle tudja, vagy tőle kapjon választ.
Aha, talán kíváncsi volt, hogy hát ha valami más választ kap.
Hát és mivel ő Isten fia, valami megerősítést várt, hogy az a válasz, amit tőle fog kapni, az talán sokkal közelebb bi a jó Istenhez, mint az, amit egy írástudó, egy kevésbé úgymond megbízható forrásból tud.
Nagyon megbíztok ebben a farizeusban. Ennek a szónak van egy kicsit pejoratív értelme, nem a magyar nyelvben. Nem biztos, hogy ilyen jó szándékú volt ez a kérdező. Majd mindjárt kiderül. Lehet, hogy nem is annyira Jézusra volt kíváncsi. No, egyrészt ez a kérdés ugye érdekes, mert hogy ami szituációban ez a történet van, vagy olvassuk, az igazából egy ilyen teológiai hitvita. Írástudók, farizeusok vitatkoznak a hitük egy-egy kérdéséről, és ott van köztük Jézus is, mint tanító. Tulajdonképpen kicsit vizsgáztatják is. És érdekes, mert ez a kérdés igazából nem egy elméleti kérdés, ugye nem egy ilyen filozófiai elvont valamire kérdez rá ez a farizeus, hanem egy gyakorlati választ vár. A farizeus arra kérdez rá, hogy mit kell cselekedni, mit kell tenni. Másrészt viszont ez, ahogy mondtuk, olyan furcsa kérdés, kicsit olyan kamu kérdés, vagy beugrató kérdés. De ahogy mondtam, akkorban ez általános volt, szokás volt, hogy a hitismerői, a hittudósok próbára tegyék egymást, vagy túl nehéz kérdésekkel egymást lehetetlenné akarják tenni, hiszen ez kicsit egy ilyen tekintélypróba is volt, hogy vajon melyik vallási vezető, vallási tanító az, akinek a legnagyobb tekintélye van, a legelfogadottabb, és Jézust is így vizsgáztatják, próbálgatják, vajon mit tud ez a fiatal tanító. Ugye az a kérdés, amit feltesznek neki, hogy mit kell tennünk, hogy eljussunk az örök életre. Jézus helyében ti mit válaszolnátok? Mit tegyünk, hogy boldogok legyünk, hogy a mennyországba jussunk? Ugye ez egy örök kérdés, hogy hogyan legyünk boldogok, hogyan legyen teljes az életünk.
Hát, hogy mindig szeressünk, és mindig jót cselekedjünk másokkal és magunkkal is. Szerintem, hogy becsületesek legyünk. Hát, hogy ne legyünk önzőek, hanem másokra is fordítsunk kellő figyelmet. És valamennyire példát is kell mutatni azzal, ahogy élünk.
Igen, igen, igen. Körülbelül ugye ezeket mondanánk a gyerekeinknek is, hogyha megkérdeznék tőlünk, hogy anya, hát mit tegyek, hogy boldog legyek? Mit tegyek, hogy a mennyországba jussak? No, Jézus erre a kérdésre a kor teológiai vitáinak megfelelően furfangosan egy kérdéssel válaszol. Azt kérdezi, hogy hát mit szab meg a törvény? Hogyan olvasod? Ugye egyrészt a kérdező farizeusnak a figyelmét a törvény szövegére hívja fel, amit nyilván ismer. Másrészt ugye az kérdése, hogy te hogyan értelmezed, hogyan gondolod, a törvény értelmezésére is gondolít, vagy felhívja a farizeus figyelmét. Hogyan válaszol a farizeus erre a kérdésre?
Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat.
Pontosan, ugye felmondja igazából a leckét, elmondja, hogy hogyan szól Isten parancsolata. No, ugye az az érdekes, hogy igazából, amit a farizeus válaszolt, amit ő a törvényekből kiolvasott, mint talán legfontosabb parancs, és az a válasz, amit ti adtatok meg, ugye így beszéltetek a példaadásról, a szeretetről, az önzetlenségről, igazából megegyezőek. Azt gondolom, hogy mindnyájan azt mondtuk, hogy a mennye és a földi boldogságunk igazából a szeretetünkön múlik. A szeretet fogalma azonban akkor sem és most sem volt egyértelmű. Úgy, ahogyan mi, a kor zsidó emberei is kibúvókat kerestek a szeretet parancsa ellen. Az előző adások során mi is feltettük ezeket a kérdéseket, hogy kell-e szeretnem a számomra nem szimpatikus embereket, meg kellene bocsátanom az ellenségemnek, mindenkivel szemben kedvesnek kell-e lennem, és sorolhatnánk. A farizeusok is vitatkoznak a parancsok prioritásáról, a fontossági sorrendről, és az Isten akaratát összefoglaló legfontosabb parancsról is. Vagy például nem volt egységes álláspont abban a kérdésben, hogy amely aztán majd ebben a történetben is szerepelni fog, hogy kit tekinthetnek fele barátnak. Szerintetek miért kérdez tovább a farizeus? Mert ugye itt ennek a vallási vitának nincs vége, volt egy elhangzott egy kérdés, kérdésre egy másik kérdés, de hogy elhangzott igazából a korrekt válasz is. A farizeus mégse elégszik meg vele. Pedig mondhatnánk, hogy hát ő maga mondta a választ. Mit gondoltok, hogy miért nem? Miért nem zárjul le itt a vita?
Hát mert ugyanúgy próbálja folytatni azt, hogy próbáljon fogást találni Jézuson, hogy egy cselesebb kérdés, hogy ugyanúgy folytatja, hogy kicselezze, úgymond.
Igazából látja ő is, hogy ez egy nem túl nehéz kérdés volt, úgyhogy szinte magát is igazolja, amikor tovább kérdez, hogy akkor most már tényleg kérdezek egy furfangosabbat, amire nehezebb lesz válaszolni. Az írástudó ugye igazolni akarja magát, hiszen ne felejtsük el, hogy ez egy szakmai vita tulajdonképpen, szeretne egy fogás kérdést feltenni Jézusnak, amire Jézus vagy nem tud válaszolni, vagy nem jó választ fog majd ráadni. A farizeus úgy viselkedik, mint egy kekeckedő vizsgáztató. És úgy érezzük, mintha nem is maga a válasz érdekelni, hanem inkább Jézus személye. Vagy ahogy mondtuk, a saját tekintélye, hogy jól jöjjön ki ebből a vitából. történetet ugye olvastuk, szerintetek végül is Jézus átmegy a vizsgán, tud majd olyan választ adni, amellyel egyben le is zárja a vitát?
Hát a példabeszédével igazából egy konkrét, kézzelfogható bizonyítékot mond, és azzal igazából nem tud már kötözködni a farizeus. Tehát, hogyha már ott van a bizonyíték, az nehéz még tovább cáfolni.
Igen. Azt gondolom, egy olyan megoldást talál Jézus, annyira váratlan fordulatot vesz ez a szakmai vita ezzel a történettel, hogy belé fagyott a kérdés a farizeusba. No, mielőtt Jézus válaszára és erre a történetre rátérnénk, érdemes még megvizsgálnunk a farizeus következő kérdését. Ugye a farizeus arra kíváncsi, hogy ki a fele barát. A vita a fele barát szó értelmezésére fordul. Jézus korában ugyanis a fele barát szó jelentésköre vitatott volt. Általános értelemben a zsidókat és a mózesi törvényt megtartó őket tekintették fele barátoknak, ugyanakkor az idegen népeket, a pogányvallásúakat nem tekintették fele barátnak. És nem tekintették, így aztán fele barátnak, ugyan majd a történetben szereplő szamaritánusokat sem. Sőt, úgy tekintettek rájuk, mint akik elhagyták az igaz hitet, pogány szokásokat vettek fel, szakadároknak, eretneknek tartották őket, és kifejezetten ellenséges volt a két nép viszonya. Ebből adódik majd Jézus példabeszédének különlegessége és a pikantériája is. A fele barát szót hallgatni, kire gondoltok?
Hát ez érdekes kérdés, mert számomra a fele barát az már inkább mindenkire kiterjed, és minden embertársamat fele barátomnak tekintem, viszont nem feltétlenül szeretem minden embertársamat úgy, mint önmagamat. Tehát nekem ebben egy kicsit egy ilyen ellentét van, de ez nem feltétlenül így a helyes.
Ezért beszélünk róla, mert hogy ezt mindjárt máshogy éljük meg.
Hát én fele barátomnak leginkább az ismerőseimet tartom, akikkel nem feltétlenül egy közeli baráti viszonyt tartok, hanem kicsit egy ilyen felszínes, egy ilyen szia, remélem, jól vagy, tehát egy ilyen tényleg csak, hogy egy ismerősök vagyunk, nem vagyunk rosszba, mondhatni jóban is vagyunk. Én őket tartom fele barátaimnak.
Igen, ezt rúgjon, hogy félig barát, félig nem.
Igen. Én is ugyanígy vagyok vele, mint Eszti, hogy én is így az ismerőseimet, akikkel nagyon nem tartom a kapcsolatot, de hogyha találkozunk, akkor érdeklődünk egymás felől.
Uh-huh. Én is ezt gondolom, viszont Lucával is egyetértek, hogy nem feltétlenül szerettem a fele barátomat úgy, mint önmagamat.
Ezt hogy érted?
Hát, hogy például akivel csak így köszönő viszonyban vagyok, őt nem biztos, hogy teljesen ismerem, meg szeretem és el vagyok vele.
Hogy tudnánk ezt a szót helyettesíteni, hogy fele barát? Itt a Luca igazából már mondott egy jó alternatívát rá.
Te az embertársaink?
Uh-huh. Igen, embertársaink. No, ugye, tulajdonképpen ez a kérdés, amit itt mi is felteszünk, hogy kit kell szeretnünk, szeretnem kell-e, és erről már beszéltünk, az illetőt, hogyha csak annyira nem közeli ismerősöm, vagy távoli ismerősöm, vagy éppen ha az ellenségem, vagy szeretnem kell-e akkor, amikor éppen beteg vagyok, nagyon fáradt vagyok. Végülis a fele barátról szóló vita, gondolkodás mögött arra a kérdésre keressük a választ, és az irgalmas szamaritánus történet arról fog majd szólni, hogy kit is kell szeretnünk. Ugye erről a fele barátról, vagy embertársról. Jézus a farizeus kérdésére, ki az én barátom, fele barátom, ahogy mondtuk, egy történettel fog válaszolni, az irgalmas szamaritánus történetével. Arra kérlek benneteket, hogy mindenki válaszol egy-egy szót, kifejezést a történetből, ami valamiért megfogta őt. Olyan is lehet, amit nem értetek, vagy nem értetek vele egyet. Viki a fele barát szót választotta.
Hát én azért választottam, mert igazából tényleg érdekes és elgondolkodtató, hogy valójában ki is a mi fele barátunk.
És találtál valami választ? A történet segítségével?
Hát igazából azok jutottak eszembe, amiket az előbb megbeszéltünk.
Köszönöm szépen, Viki. Luca, hogy nagyon különleges tud választottál igazolni.
Hát én azért választottam ezt, mert szerintem ez még a mai napig is egy elég jellemző. Hát lehet ez probléma is az életünkben, hogy mindenképpen igazolni akarjuk magunkat, és sokszor nem is veszük figyelembe mások véleményét, hanem csak a saját igazunkat, vagy tehát csak azt akarjuk bebizonyítani, hogy nekünk igazunk legyen, és ez az önzőség szerintem egy rossz dolog.
Eszter, te is a fele barát szót választottad.
Igen. Hát nekem eleve, hogyha mások így elsőnek is olvasom, vagy bárki olvassa, olyan érdekes szó lehet, mert tényleg elgondolkodható, hogy mit vagy kiket akar az, hogy fele barát, mert tehát kicsit, hát eléggé érdekes egy szó. És én arra jöttem rá, hogy igazából tényleg mindenkire is, vagy ahogy mondtam én, hogy az ismerőseimre, de igazából így az embertársainkra már fele barátainként tekintünk rá, sőt, igazából úgy is kéne, mert ugye mindenkivel kedvesnek kell lennünk, hogyha először is találkozunk valakivel, és szerintem eleve, hogyha valaki újat ismersz meg, már akkor is már a fele barátod.
És ismerve a történetet, meg a történet tanúságát, ami végül is választod erre a kérdés, hogy ki a fele barát, akkor ki a fele barát?
Aki gondoskodott róla.
Igen, igen, illetve megfordítva, mert ez a történet kicsit ilyen tükörként működik, az az én fele barátom, aki gondoskodásra szorul, akinek szüksége van rám. És akkor ez a történet igazából egészen kitágítja ezt a kört. Van olyan ember, aki nem fele barátom?
Talán az ellenségeink, de szerintem még ők sem, mert szerintem erről már beszéltünk valamikor, hogy az ellenségeinket sem teljes szív utáljuk őket, vagy ilyesmi. Tehát szerintem, hogyha ők is ugyanúgy segítségre szorulnának, vagy gondoskodásra szorulnának, szerintem ugyanúgy segítenénk rajtuk. Az ma más kérdés, hogy ők is rajtunk-e. Ez nézőpont kérdése, de én például őt akkor is vele barátomnak tartanám, mert segítenék neki, gondoskodnék róla, hogyha kell.
Igazából ebből a történetből megismerjük az áldozat személyét, tudunk róla valamit? Hogy ő kicsoda-micsoda? Semmit, ugye? Semmit, tényleg. Magát az eseményről is nagyon szűk szavúan ír az evangélium. Tényleg, mint egy, pedig ki lehetett volna színezni, ugye? Tehát érdekes, hogy nem cél az, hogy érzelmi reakciókat váltson ki belőlünk, ugye? Hogy így megrendüljön a szívünk. Eszter, te pedig azt választottad, hogy viseld gondját.
Hát azért választottam, mert ez a viselt gondját emberek közti kapcsolatban nyilvánul meg, és szerintem ez fontos akkor is, ha szeretjük az illetőt, meg akkor is, hogyha nem ismerjük például. Tehát ez a gondoskodás, ez szerintem fontos, és a történetben is van, hogy ugye az embert véresre verték, és elsétáltak mellette simán, hogy nem ismerjük, de azért segíthettünk volna, vagy segíthettek volna rajta. Tehát így gondoskodhattak volna rajta. Vagy róla. És szerintem ez fontos.
Mondtad, hogy ugye gondoskodhattak volna, ráadásul akik ugye elmentek mellette, nem voltak akárkik. Ugye egy pap, meg egy levita, nem egy egyszerű akármilyen ember, egy zsidó ember akár, vagy bárki, hanem Isten szolgái voltak, akiknek igazából a zsidóság körében is külön feladatuk, tehát hogy nekik pont azért, mert hogy közelebb állnak Istenhez, az emberekhez is közel kell állniunk. Nekik feladatuk lett volna, hogy segítsenek. Vajon miért nem segítettek?
Talán egy egyszerű ember volt, és nem ismerték is ezért.
Lehet, igen, nem ismerték.
Hát, vagy más lehet, hogy valami rosszat tett, és lehet, hogy úgy gondolták, hogy nem is az, hogy megérdemelte, amit kapott, hanem, hogy nem is tudom, tehát lehet, hogy rossz embernek nézték őt.
Igen, azt gondolták, ez egy balhés figura, nem? Hát most egy jól öltözött embert nem fognak itt agyon venni. Egyébként ez egy olyan útszakaszon játszódik, amit ez a történet, ami egy viszonylag rövid út volt, de a terepviszonyok is elég meredekek voltak, meg ez egy kifejezetten veszélyes út volt. Tehát, hogy így gyakoriak voltak az ilyen rabló támadások. Úgyhogy nem kellett ez rossz embernek lenni, vagy ilyen balhés embernek, hogy valaki bajba keveredjen.
Hát vagy egyszerűen csak nem volt vallásos, vagy tudták, hogy ez másik valláshoz tartozik, és nem tudom, erről már hallottam, hogy sokszor előfordult, hogy nem azonos vallásúakat így elítélték, vagy így.
Igen, ez is lehet, igen. Viki, neked van valami ötleted?
Hát, vagy csak nem érdekelték, hogy ott fekszik, csak elhaladtak mellette, és nem foglalkoztak vele.
Ugye mondhatnánk, hogy nem vették észre, vagy hogy nagyon siettek, nem? Ami fontos dolguk volt. Én azt a szót választottam, hogy szíve. Ez olyan szöveg összefüggésben van, hogy a szamaritánusnak megesett rajta a szíve. Számomra ez egy ilyen kulcs szó ebbe a történetben, mert ugye látjuk, hogy a két előző ember is ugyanott járt, ez a szamaritánus. Sőt, írja is a szöveg, hogy látta őt, hogy mind a ketten látták ezt az embert, hogy nem arról van szó, hogy annyira, nem tudom, gyorsan robogott a szamaruk, vagy nem tudom, hogy nem vették észre, hanem hogy nem álltak meg. És hogy ez a szamaritánus is látta, de hogy igazából, hogy amikor meglátta ezt az embert, akkor ő nem a szemével látta meg, mert a többiek is látták a szemével, hanem igazából a szívével. És ez olyan, nekem erről eszembe jutott rögtön, hogy jól csak a szívével lát az ember. És hogy talán a jó döntéseket is a szívünkben hozzuk. Ugye ennek a történetnek az az egyik érdekessége, ez a nézőpontváltás, hogy a kérdés az, hogy ki az én fele barátom. De a történet végén igazából úgy fogalmazódik meg ez a kérdés, hogy ki a bajba jutott embernek a fele barátja. Hogy mit gondoltok, van ennek jelentősége a történetben?
Szerintem van, mert ez a történet így azzal azt mondja, hogy nem kéne, hogy ítélkezzünk mások felett, akár a hitük, akár bármi miatt is, mert történetben ő se tette, tehát ő is ítélkezhetett volna a bajba jutottal kapcsolatban, hogy mi van, hogyha hívő, akkor én nem is segítek neki inkább, mert miért tenném, hanem csak tényleg a szívére hallgatott, és a szívével cselekedett, és segített neki.
No, adásunk végén Teréz anya szavaival forduljunk az Úr felé, segítsen minket fele baráttá válni, hogy az irgalmas szamaritánus példáját követve észrevegyük azt, akinek segítségre van szüksége, elinduljunk a szükséget szenvedő felé, és magunkról elfeledkezve önzetlenül tudjunk cselekedni.
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét, ahol egyenetlenség, oda egyetértést, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kételj, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda reményt, ahol sötétség, oda fényt, ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni, mint hogy vigasztra várjak. Inkább én törekedjem megértésre, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább én szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, nekünk is megbocsájtanak. És ha meghalunk, azzal ébredünk az örök életre. Amen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Ósolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Itt Valló című műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugár.